Mai első vendégem Nehéz Krisztián, a CHS Hungary energetikai üzletág vezetője, és Szabó Tamás, a CHS Hungary marketing igazgatója. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, sziasztok!
Mi is köszönjük, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Köszönjük a lehetőséget, szia-szia!
A zöld energiára való átállás stratégiai jelentőségéről sokat beszéltünk már, egyébként globálisan is sokat beszélnek erről, hiszen egy versenyképességet és gazdasági előnyöket is hoz, illetve a 2022-es év, tehát a tavalyi év nagyjából az energiaválságról szólt, és nyilvánvalóan erősítette azt, hogy a megújulók felé próbáljunk meg elmozdulni. Ti hogyan reagáltatok erre a dologra, illetve mi a véleményetek?
Globálisan, hogyha nézem a földbolygónkat, akkor nem titok az, hogy bajban vagyunk, hogyha a széndioxid termelést nézem. A klímakonferenciák pont, hogy erről szólnak, és gyakorlatilag ez minden évben megrendezésre kerül. Két évvel ezelőtt olyan rendelkezéseket hoztak életbe. Kitérnek egy kicsit a tengeren túlra, tehát ott már kötelező jelleggel vezették be azt a rendszert, ahol gyakorlatilag karbon krediteket számolnak, ami arról szól, hogy gyakorlatilag a nagyobb piaci szereplőknek a karbon lábnyomát jegyzik, és ezt a karbon lábnyomot ki lehet váltani olyan tevékenységekkel, ami a megújuló energiaforrások fele viszik magát az ipart és a piacot. Hogy ezt tudják mérni, gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, mint egy mérleget. A mérlegnek az egyik nyelvén van a környezetszennyező termelői tevékenység, a másik oldalán pedig a környezetkímélő tevékenység. Ezek általában energia, tehát elektromos energia termelő tevékenység, amiről beszélünk.
Nukleáris energiát értsük itt, ugye, és a megújuló technológiákat.
Pontosan. A megújuló energián belül én kiemelném a napenergiát, de ezen belül még ugye a vízenergia, szélenergia, tehát ezek még előfordulhatnak. Gyakorlatilag ennek az egyensúlyát próbálják ezt így megoldani. Kvázi ez úgy jelentkezik most ezeknél a cégeknél, most meg van határozva, hogy milyen széndioxid termelés után gyakorlatilag egy büntetésként élik meg ezt a cégek, de ezt a büntetést akkor nem kell befizetni, hogyha támogatják azokat a tevékenységeket, ami megújuló energiaforrásról szólnak, illetve még hozzátenném az erdőtelepítéseket is. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ha valamelyik cég támogat valamelyik erdőgazdaságot, hogy új fákat telepítsenek, akkor az erdőknek is megvan az a termelő tevékenysége, ami a széndioxid lekötésről szól, és ezt is ugyanúgy beszámolják ebbe, vagy berakják ebbe a mérlegbe.
A zöld energia átállást is szerintem érdemes még idehoznunk. Ez ugye azt jelenti, hogy a fosszilis energiahordozók utáni kor energetikai megoldásait kutatják, fejlesztik, különböző megoldásokkal próbálnak ugye világszerte reagálni erre. Ennek van három elég fontos tényezője. Ez egyik az energiafogyasztás racionalizálása, az energia hatékonyság javítása. Beszéltünk a villamosenergia karbonsemlegesség termeléséről is, ez egy másik történet. Tehát ami nekünk igazából itt most fontos lehet, és egy kicsit közelítünk a hazai vizek felé is, az elsősorban az energiafogyasztás racionalizálása és az energiahatékonyság javítása. Ez az, amiben a ti vállalatoknak is óriási szerepe van.
Így van. És hogy szűkítsük a kört, Magyarországon belül is ugye ez egy nagyon fontos kérdés. Gyakorlatilag soha nem látott mértékű napenergia szektor előretörése Magyarországon. Az elmúlt 2-3 évben mondhatjuk azt, hogy egy boom volt ezen a piacon. A kormány 2023-ra 8000 megawatt napelemes kapacitást tervez, melynek következtében mind a kereskedelmi, mind a saját célú napelemes erőművek gombamód szaporodnak. Ezt az utat követjük. Az, hogy milyen rendelkezések léptek életbe, az egy másik kérdés. Sajnos itt a politika és a gazdaságpolitikai helyzetet is számba kell vetni, és ennek függvényében gyakorlatilag a Magyarországon a napelemes piacnál nagymértékű változások vannak, de összességében el lehet azt mondani, hogy egy nagymértékű törekvés van arra, hogy ezeket a technológiákat népszerűsítsük, és minél nagyobb mértékben legyen ez hazánkban elterjedve.
Az előbb említettem az energiafogyasztás racionalizálását és az energiahatékonyságnak a javítását. Ez nagyban az okos iroda, okos otthonok elterjedésével orientálja a fogyasztókat a környezettudatos energiafelhasználás felé. Mik a tapasztalataitok, és itt talán egy kicsit Tamást is szeretném bevonni a beszélgetésünkbe, eddig Krisztiánt hallottuk, hogy mennyire népszerűek ezek a rendszerek?
Tehát részemről én azt gondolom, hogy az emberek számára már az okos otthon fogalom egyáltalán nem újdonság. Az elmúlt 10-15 évben már rengeteg olyan kütyűvel, eszközzel találkoztunk, ami az otthonunkban valamilyen féle kényelmet vagy komfortot, automatizációt akar behozni, ezzel segítve a mindennapunkat egyszerűbbé tenni azt. Ez ugye az elmondás, amit mindannyian ismerünk. Mindannyian ismerjük utána az ezzel járó nehézkes környezetet, infrastruktúrát, az egymással nem kommunikáló eszközöket és a nem összekapcsolható rendszereket. Ez azért szerintem elég sok emberben inkább frusztrációt, mint komfortot idéz elő. Na most azzal együtt, hogy Európában és az egész világon mondhatjuk, hogy energiaválság korát éljük, ezeknek az eszközöknek a fontossága és relevanciája újra képbe jött. Viszont egy új fogalmat hoznék be, ez pedig nem a smart, azaz okos otthon, az intelligens rendszerek.
Igen.
És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az okos és az intelligens között ugye látszólag nincsen nagy különbség, de jelen esetünkben ez egy nagyon fontos különbség, és át is adom Krisztiánnak a szót, hogy megmagyarázza, miért fontos nekünk a jövőben az intelligens rendszerek kialakítása.
Ahogy fejlődnek a különböző műszaki egységek, ami mindezt szolgálják, gyakorlatilag odáig jutottunk, hogy veszünk egy okos dugajt, veszünk egy szénmonoxidmérőt, veszünk egy mozgásérzékelőt, és mindegyik más nyelven kommunikál, hogy így mondjam. És megvan a saját applikációja, amit le lehet tölteni a telefonra, és akkor odáig jutunk, hogy a végén már, aki tudatosan gondolkozik, és telerakja a házát ilyen eszközökkel, van 20 darab applikációja a telefonján, és akkor ember legyen a talpán, mikor ott mindenhol utasítást ad, és ott nyomon követ. Tehát gyakorlatilag az okos és az intelligens között ezt tudnám különbségként megemlíteni, hogy az intelligens az összegzi ezeket a rendszerelemeket. Mindegy is, hogy milyen nyelven kommunikál, az képes az intelligens rendszer gazda, hogy így mondjam, ez egy kisebb méretű kis eszköz, egy kis doboz, amit lerakunk, ugyanúgy, mint a wifi rútert lerakjuk a házunkba, és az gyakorlatilag az összeset egyben látja, és egyben tudjuk ezt nézni, illetve beprogramozni, hogy nekünk ezzel ne legyen később semmilyen feladatunk.
Megvalósul az is, hogy környezettudatosan használjuk fel az energiát, ugye? Mert hogy itt
abszolút,
sokkal
egyszerűbb. Tehát nagyon fontos, tehát nem csak az, hogy megtermeljük az energiát megújuló energiával, hanem annak a felhasználása is, és szerintem ennek az új korszaknak az elején vagyunk, ahol a felhasználóknak a gondolkozásmódját egy kicsit át kellene állítani, és egyébként ez már elindult, a fogyasztói kérdésekből látom ezt, hogy hogyan tudják magát a felhasználását is az energiának, ezt minél okosabban, hiszen minek megy ugyanazon a hőmérsékleten, ugye a radiátor, miért van ugyanúgy beállítón sem vagyunk, hát akkor az magától menjen egy kicsit lejjebb. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy az energiatárolás. Arra fele megyünk, és ezt szeretném, hogy a kedves hallgatók megértenék, hogy azok a rendelkezések, amik mostanság életbe léptek, hogy az éves szaldót például eltörlik, és havi szaldó lesz helyette. Sőt, a havi szaldó után tovább megyek, szerintem még azt is el fogják törölni, és a bruttó elszámolás lesz, ami semmi ilyen lehetőséget nem ad arra, hogy tároljuk az energiát magába az elektronikai rendszerbe, tehát a külső hálózatban. Nekünk magunknak kell tárolni az energiát. Hogyan tudjuk tárolni az energiát? Egyrészt tudjuk az elektromos energiát tárolni akkumulátor formájában, illetve még energiát tudunk hőformájában is tárolni. Ez nagyon fontos. Én attól függetlenül, hogy az üzletágamnak a legnagyobb bevételét napelemek és inverterek képezik, attól függetlenül én optimistán tekintek előre a hőenergia tárolással kapcsolatos is. Több különböző példája van. Itt megemlíteném például a tömegkályhákat, nagyon kevesen ismerik ezt a fogalmat.
Szerintem nem is foglalkoztunk még ezzel a fogalommal itt ebben a műsorban, hogy tömegkályha.
Igen, a tömegkályha arról szól, hogy képzeljünk el egy cserépkályhát, gyakorlatilag csak egy kicsit vaskosabbat, nagyobbat, ahol mondjuk, hogyha ha azt lemérnénk súlyra, akkor az mondjuk több tonnát kitesz. Na most, hogyha egy több tonnás ilyen tehetetlen tárgyat felfűtünk bizonyos hőfokra, az nagyon sokáig megtartja azt a hőmérsékletet. Tehát igazából elég naponta egyszer ezt felfűteni, és hát mikor fűtsük föl? Amikor süt a nap. A család összes tagja nincs otthon, de süt a nap, ugye? Képződik az energia, hát ugye ne vigyük be a hálózatba, mert sajnos nem fogunk annyi pénzt kapni érte, mint amennyire mi veszük, tehát tároljuk el hőbe. És akkor gyakorlatilag, mikor hazamegyünk, akkor egy felmelegített lakásba fogunk érkezni, úgyhogy ez az egyik fajtája a hő tárolásának, de még számos egyéb fajtája van. A legegyszerűbb és populárisabb ugye a víz, a bojlerek gyakorlatilag, amik szigetelve vannak, ugye víztározók, tehát ez a másik formája. Nagyon sokan, ahol vizes fűtés van, mondjuk főleg, hogyha padlófűtés, ott nem is kell olyan magas hőmérsékletű víz. Tehát ott gyakorlatilag nagyon sokan most azt csinálják, hogy egy-két köbméteres tartályt beszigetelve telepítenek a házukhoz, azt melegítik föl akkor, mikor süt a nap.
Ezeknek a technológiáknak az elterjedése, ugye említetted, hogy egyre több fogyasztói kérdés érkezik hozzátok is ezzel kapcsolatban. Igen. Hogy látjátok, van egyfajta magától értetődő tudatosság, vagy pedig az a fajta gazdasági környezet, amiben belecsöppentünk 2022 közepétől, mozdította elő ezeket az irányokat, amiről beszéltek?
Környezeti alakulásoknak ugye nagy mértékű hatása van a fogyasztókra. Én százalékos arányban mondanám, hogy igazából eddig egy pár százalékos arány volt a lakosságot tekintve, akik már ezek előtt is már így gondolkoztak, viszont ez a százalék most megugrott, tehát most tényleg 40-50%-ra tenném a fogyasztóknak azt a százalékát, akik már ilyen kérdéseket tesznek föl. Tehát nem egyszerűen csak napelemes rendszert szeretnének vásárolni, hanem megkérdezik, hogy milyen egyéb más ötletünk van ahhoz, hogy azt az energiát, amit megtermelünk, és hozzáteszem, nem a legelőnyösebb földrajzi helyzetben vagyunk, mert télen nem süt olyan sokat a nap. A téli hónapokkal van probléma, hogyha napenergiáról beszélünk, hogy hogyan tudjuk azt a kevés energiát felhasználni úgy, hogy ezt minél jobban tudjuk otthon élvezni gyakorlatilag.
Most például tudnánk napelemet termelni?
Abszolút, tehát ahogyha süt a nap, akkor jól termelnek a napelemek, sőt, én azt mondom, hogy a hideg még jót is tesz neki. Tehát azt tudni kell, hogy a napelemeket, amikor a névleges teljesítményét meghatározzák, azt laborkörülmények között teszik meg. Ez átlagos 21 fokos hőmérsékleten történik. Az ettől való eltérés, az egy teljesítmény degradációban jelenik meg, 0,84 század Celsius fokonként. Tehát el lehet képzelni, hogy most nézzünk egy melegebb időjárást, mondjuk nyár van, kint 40 fok, mert sajnos az előfordul, akkor fönt a tetőn mondjuk van 60. A 21 és a 60 fok között van ugye 39 fok különbség. Hogyha 39 fokot 0,86-tal beszorzom, akkor gyakorlatilag megkapom azt, hogy körülbelül egy olyan 28-30%-os degradációja van a napelemnek. Pedig nyár van, és mindenki úgy gondolná, hogy hú, milyen jól termelnek a napelemek, és ugye ezt összehasonlítjuk egy tavaszi, vagy egy őszi időjárásban levő napsütéses óra teljesítményével, akkor azt látjuk, hogy akkor sokkal jobban termelnek a napelemek. Ugyanez igaz mondjuk a hidegre is, tehát hogyha sokkal hidegebb van, nyilván az is bizonyos fokú teljesítménycsökkenéshez vezet, de én azt mondom, hogy egy téli napsütéses órában ugyanúgy tudunk termelni. A probléma ott leledzik, hogy nagyon kevés ezeknek az óráknak a száma télen.
Magyarország is ebből szempontból egy energiaszegény ország, illetve maga a régió is, tehát Európa is összességében fosszilis energiaforrásokban szegény régiónak számít, tehát nem véletlen, hogy egyre több olyan megoldást hívnak elő, olyan technológiákat, amik segítenek a tiszta energiára való átállásban, a karbonsemleges termelésben megoldásokat kínálni.
Van itt nálam egy táblázat, nukleáris villamos energia termelésének a 44%-át teszi ki. A földgáz az 26%-át, és a nap az 10%-át, tehát még van hova fejlődnünk.
Ezek friss adatok 2022-es
adatok.
Ezek a technológiák hihetetlen sokat fejlődtek az elmúlt pár évben. Azok a szerkezetek, azok a teljes rendszerek, amiket ma tud nyújtani mondjuk Krisztián üzletága, 5-6 évvel ezelőtt nem ebben a formában voltak elérhetőek, és nem voltak ilyen közkedveltek sem Magyarországon, sem pedig Európában. Tehát én azt mondanám, hogy ez egy nagyon begyorsult folyamat, egész Európa szintén, Magyarországon pedig kiemelten. Tehát van igazság abban, hogy várhatóan a 23-as eredmények már ennél relevánsan kedvezőbb eredményt mutatnak, de én azt gondolom, hogy ennek még azért van egy nagyon hosszú kifutása, amíg a napelem valóban elterjed, mint egy általános energiaforrás, akár Magyarországon, akár Európában.
Igen, tehát lineárisan növekszik gyakorlatilag. Azt kell látnunk, hogyha körbenézünk, hogy hány háztetőn nincsen még napelem, akkor nagyon sok. Nem kell messzire menni, hogyha egy-két országgal nyugatabbra megyünk, akkor viszont azt látjuk, hogy szinte minden háztetőn van már napelem. És még egy nagyon fontos, teljesen beborítják a napelemek a háztetőt, itt Magyarországon pedig azt látjuk, hogy a háztetőt csak félig borítják be. Tehát nem háztető mérete határoz meg, ha csak nem kicsi maga a háztető mérete, a napelemek mennyiségét. Ez pontosan azt jellemzi, hogy itt Magyarországon eddig éves szaldó elszámolás volt, és a felmérős kollégák ugye azt lőtték be, hogy éves szinten mennyi volt a háznak a fogyasztása, és azt mennyi napelem tudja megtermelni. Ugyanakkor egész Európában ez nem bevett szokás, hogy éves szaldó elszámolás legyen, tehát én kérem is a kedves hallgatókat, hogy ne csodálkozzanak ezen, hogy a kormányunk beszeretné vezetni gyakorlatilag ezt a bruttó elszámolást. Ez mindenhol máshol Európában ez így történik, és ezért van az, hogy Németországban például, ha látunk egy tetőt, az tele van rakva napelemmel, pontosan azért, mert télen, ugye, hogy kevesebbet tudnak termelni ezek a napelemek, akkor próbálnak annyit termelni, amennyit csak lehet, és hogyha plusz termelés van, jellemzően nyáron, akkor meg letárolják energiatárolóba. Tehát általában energiatárolók vannak a pincében ezeknél a házaknál, szinte minden háznál, hogy így mondjam, és igazából ezeknek van most a bevezetése itt Magyarországon, tehát körbe kell nézni, gyakorlatilag 7 gyár épül most, akkumulátorgyár, előre haladott törekvéseink vannak ez irányban. Én hiszem azt, hogy ez egy bevett szokás lesz, hogy minden háztető alatt ott lesz ugyanúgy az energiatároló, mint a nyugati szomszédainknál.
Mennyire hozott helyzetbe titeket egyébként ez a fajta gazdasági környezet, ami a napelem telepítés, zöld energia felhasználást illeti? Ez most konkrétan a CHS Hungary-re gondolok, Tamás.
Elsősorban fontos azt tudni, hogy a CHS Hungary Kft. Egy informatikai disztribútor cég, ami azt jelenti, hogy az országban felelhető nagy informatikai gyártókkal kapcsolatot létesít, majd a megfelelő retail, illetve üzlethálózatokkal a kapcsolatán révén a termékeket megfelelő polcra eljuttatja. Ezért én azt gondolom, hogy egy kiemelkedő és különleges érdeme a cégünknek, hogy még korán a dömping előtt észrevette ennek a piacnak a relevanciáját, és azért nagyjából én azt mondanám, hogy 2021 évétől kezdve a CHS Hungary már aktívan foglalkozik szolár energiával. Kezdetben a kontingens egy szolár csoport CHS Szolár címen futva, kizárólag napelem testekkel és inverterekkel foglalkozva indult el. Viszont láttuk ebben a jövőt, láttuk a potenciált, illetve láttuk Krisztiánban azt a szaktudást, ami ehhez a csoporthoz szükséges volt. Így ez a csoport hamar felnőtte magát cégünk egyik legrelevánsabb elemévé. Ez nyilván mind forgalomban, mind pedig a termékek számában és a portfólióban megmutatkozik, hiszen ahogy Krisztián is beszélt korábban, már nem csak napelemben kell és szabad gondolkodnunk, hanem ennek a céges portfóliónak gyakorlatilag a kibővítése folyamatos. A korábban említett energiatárolók terén is a CHS Hungary és ezen belül most már a CHS Energetika volt az első a magyar piacon, aki már külső fejlesztéssel együtt egy saját energiatárolót hozott részre, ami ez évben már a piacon elérhető lesz akár a magánemberek számára is. Én azt gondolom, hogy hihetetlen jókor és jó érzékkel csatlakozott a cég ehhez a vonalhoz. Nyilvánvalóan ennek megvan a hálája is, hiszen azt mondhatom, hogy nem csak az informatikában vagyunk kiemelkedő és hatalmas disztribútor a mai napra, hanem a szolár technológiában, a megújuló technológiákban is élen járunk.
Szabó Tamás és Nehéz Krisztián volt a vendégem. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük, hogy itt lehetünk.